Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozik ez az évad, és most olyan nehéz kérdések következnek, amik azt gondolom, hogy szinte mindenkit érintenek. Azért mondom, hogy szinte, mert azon gondolkoztam még a műsor előtt, hogy akik nem hisznek benne, azokat is érinti-e, de erről fogunk beszélgetni. Klímáról, klímaszorongásról és megoldásokról, és főleg ezek kommunikációjáról lesz szó. Nagy Réka ökoanyút hívtam vendégül, klímakommunikációs szakembert, akit nagy szeretettel köszöntök.
Köszöntelek, Kornél, köszöntöm a hallgatókat.
Indulhatunk innen, hogy akik ezt az egészet, mármint a globális felmelegedést és a klíma problémát nem vallják, nem hiszik, azok jobb helyzetben vannak?
Ez a kérdés, hogy nem vallják, nem hiszik, vagy egyenesen tagadják, melyik részre gondolsz?
Aki tagadja, ugyanak van valami viszonya hozzá.
Pontosan.
Mind a kettőt nézzük meg.
Megmondom őszintén, hogy aki nem foglalkozik vele, vagy azt gondolja, hogy el sem ér hozzá ez a dolog, az már egy kommunikációs kérdés lesz szerintem, hogy miért nem jut el idáig, tehát miért nem tudnak megszületni a linkek, a kapcsolatok, mondjuk az árvíz, a rettentő hőhullámok nyáron az ő és az ő megélése között, tehát ez innentől kezdve szerintem egy kommunikációs kérdés, és így, ahogy mondod, aki viszont tagadja, ott pedig valóban erről van szó, hogy akármilyen furcsa is, és akármilyen extrém módon hangzik, a tagadás valójában az első lépés, mert már valamit tagad. Tehát tudja, hogy van, de tagadja.
Nem érzi jobban magát attól, hogy tagadja ezt a dolgot? Tehát ez a saját lelkének a könnyítését szolgálja, vagy a szorongástól való elhajlást?
Igen, ezt leginkább ilyen lehasításként, a pszichológiai lehasítást szokták itt emlegetni, tehát ugye akkor én nekem valahogy nincs közöm ehhez a problémához, és az is nagyon fontos, hogy az én értékrendem, ami ebben a témában egy nagyon, nagyon kiemelt terület, az nem sérül, mert ugye nem fogadom el, tehát tagadom, és akkor én meg tudom őrizni, meg tudom tartani az eddigi életvitelemet, az eddigi gondolkodásmódom, az attitűdjeimet, a fogyasztási szokásaimat, mert hiszen akkor az nincs.
Említetted az előbb, és ki is akartunk erre térni. A személyes megélés, személyes tapasztalat, az árvizet mondtad, nem tudom, mikor megyünk adásba, de éppen ezekben a napokban nagyon komoly árvíz sújtja az egész régiót, nem csak Magyarországot. Tehát a személyes tapasztalatok, túl vagyunk egy nagyon komoly hőhullámon, hosszú-hosszú ideig tartó aszályos időszakon. Tehát a személyes tapasztalatok és a olvada jégsapka típusú globális üzenetek összetudnak-e találkozni, vagy lehet az, hogy valaki mondjuk nem találkozik, vagy úgy éli meg, hogy nem találkozik személyes tapasztalattal, mert lám, most is hideg van, vagy esik az eső, nem kell ezt túlparázni, nem helyezkedik bele a globális problémákba. Igazából az a kérdéskör foglalkoztat, hogy az egyéni megélés az hogyan tud belepasszolni abba, hogy ez egy globális problémakör.
Pont nem olyan régen írtam egy cikket a Kreatív magazin oldalára, és ott egy...
Ennek apropóján is beszélgettünk.
Igen. Én legfőképpen kanadai tanulmányok és ajánlások jutnak el hozzám, vagy ausztrál eredmények ezzel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb dolog szerintem az, és ez pont a médiának a dolga és a média felelőssége, hogy, vagy inkább szerepe, de valahogy mind a kettő, hogy ezeket a kapcsolatokat meg tudja teremteni az olvasóban. Ez egy elképesztően fontos dolog, mert hogyha csak olyan cikkekkel találkozik valaki, tehát hogy meleg van, tehát induljunk ki abba, hogy nagyon-nagyon-nagyon meleg van, és emberünk ott ül a panel 8. emeletén, nincs klímája, és továbbra is nagyon melege van, és akkor valahol távolban ott lát lefogyott jegesmedvékről képeket esetleg, vagy különböző katasztrofista megközelítéseket képekben, szövegekben, címekben, leadekben, és nem biztos, hogy ezt összekapcsolja. Hogy ez a két dolog összefügg, és ez nagyon fontos, hogy ezt végigvezessük, és szinte minden egyes anyagban tegyük meg ezeket az összekapcsolásokat, és ezt nem kell az ijesztegetés szintjén, csak látni kell, hogy hogyan függenek össze a dolgok. És ugye minél inkább lokális irányba mozdulunk, tehát ez az árvíz, ez itt van. Igen, voltak korábban is árvizek, de azért most nézzük a folyamatot. Tehát nagyon nagy aszály volt, nagyon nagy hőhullám, és most itt van ez az árvíz. Ezek között azért megvannak a linkek, a kapcsolatok, és azt gondolom, hogy a kommunikációnak feladata ezeken végig, ha nem is mindig minden esetben lépésről lépésre végigvezetni az olvasót, de megmutatni az összefüggéseket.
Mi a helyzet azokkal a pozitív várakozásokkal, amikor valaki ugye nem tagadja, vagy elfogadja ezt a jelenséget, ami van, de azt mondja, hogy hát nézzünk elébe, mire gondolok, például a borászatban ugye áthelyeződnek régiók, sokan várják azt, hogy akkor most több területen, vagy máshol is lehet sok nap sütést igénylő bort termelni, egyáltalán jobb idő lesz, nem fogunk annyira fázni, 100 év múlva lehet, hogy ennek meg lesz a COP része, de hogy most igazából sokan vannak úgy, hogy ki akarják venni ebből a jó részt.
Természetesen ez is benne van a pakliban, és
nem. Enyhe a tél, bocs.
Igen, érthető, de közben, amikor mondjuk nem tud eljönni egy megbeszélésre, vagy nem tud eljönni egy egyeztetésre, mert az enyhe tél után mondjuk, ahol ő még nem tudom, valamelyik nyaralójában van, és mondjuk van egy olyan áradás, hogy nem tud kijönni az utcából, akkor azért ott az már felvethet kérdéseket. Tehát ugye az éremnek mindig két oldala van, minimum ennél a résznél is, mert amikor mondjuk, ez nálunk egy valós példa, hogy én most nyáron a hőhullámok alatt egy egészen picike zsebkendőnyi kertünk van, de már nem nagyon tudtam kiengedni a gyerekeket játszani, mert azt mondtam, hogy figyelj, annyira tűz a nap bele a közepébe, tényleg egy kis zsebkendőt képzeljétek el, hogy most létszi egy picit ne, vagy hogy az ügyintézést úgy kell szervezni, és tök teljesen sokat voltunk bent a lakásban, egy olyan évszakban, amikor egyébként szeretünk kint lenni, szeretünk kirándulni, stb. Stb. Tehát, hogy persze, lehet erről így is gondolkodni, csak ilyenkor is érdemes mellé tenni a másik oldalt, hogy azért ennek már rövid távon is megvan a böjtje, tehát hogy megvan az, ami már egyáltalán nem nevezhető annyira pozitívnak.
Tehát tulajdonképpen az, hogy hozzá kell igazítanunk a napi rendünket, mert erről beszélsz, egy globális folyamat következményeként a saját életünkre. Ez igazából egy elég közvetlen visszacsatolása annak, hogy érintve vagyunk ebben az ügyben.
Abszolút. És jó megtenni ezeket még további összekapcsolásokkal, tehát a lokálissal, a globálissal, mire milyen hatásom lehet. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez az én olyan kicsi vagyok, nem tehetek semmit.
Na hát erről kérdeznélek, igen.
És hogy milyen ráhatásom lehet nekem ezekre a folyamatokra, az nyilvánvalóan egy égető, vagy én azt gondolom, vagy bízom benne, nem azt mondom, hogy nyilvánvalóan, de hogy egy égető probléma. És tényleg az, amikor én rájövök arra, hogy ja, hogy én tényleg azért ehhez igazítom a napi rendemet, vagy például nyáron több cikket olvastam arról, hogy ki hogy küzd a borzasztó meleggel. Különböző testi tünetekről lehetett olvasni, sokan nem tudtak napközben dolgozni.
Hálózás is megnőtt.
Pontosan, tehát ennek komoly, nagyon komoly egészségügyi kockázatai vannak, és azt is jó látni, és fontos látni, kiknél nőnek meg az egészségügyi kockázatok az idős hozzátartozóinknál. Tehát nekem is édesanyámmal napi beszélgetéseink voltak erről, hogy akkor ő mikor megy ki a kiskutyával sétálni, mert a hajnali órákban. Hatása van a szociális viszonyokra, mert például a kedves barátnőjével, akikkel együtt sétáltatja a kutyát, már nem tudtak együtt menni, mert nem úgy volt a ritmus, tehát elkezdte szabályozni az életünket is ez a jelenség. És akkor valóban ott van ez, hogy mit tehetek én.
Nekem egy ismerősem azt mesélte, hogy az ő ismerőse, tehát nem közvetlen, hogy javasolt, hogy reggel hajnal 4-kor megy ki locsolni. Mert ugye ez egy probléma, hogy mikor locsoljon az ember, és mondtam, hogy hát ha végez, akkor átjöhet hozzám is, de azt, ezt ne várja, hogy csak azért, mert így locsol. Ugye ez a napirendnek a hozzáigazítása.
Igen.
Kérdéskör. Az említett kreatívos cikkedben hangsúlyos elem volt, talán a címében is benne volt ez a pozitív üzenetekkel próbáljunk operálni, és beszéltél az előbb a média felelősségéről, mivel a média tud alapvetően címeket meg cikkeket közölni, már sok mindenki más is. Hogyan érdemes ahhoz viszonyulni, hogy a pozitív üzenetek azok nem feltétlenül festik le a reális helyzetet? Magyarán mennyire érdemes az igazság összes részét kibontani, vagy mennyire nem?
Nagyjából 10 hónappal ezelőtt jelent meg egy összefoglaló cikk a New York Times-ban, és a nemzetközi trendek azok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy ezeket az úgynevezett doom vagy katasztrofista narratívákat ahhoz, hogy valóban előre tudjunk lépni ebben a kérdésben, le kéne cserélni. És ez nagyon érdekes, mert ugye ez nehéz, ez fontos egységben látni, hogy itt nem arról van szó, hogy én itt most kimegyek a stúdióval, fölkapom a rózsaszín napszemegemet, és minden csodálatos. Több kifejezés is van ezzel kapcsolatban. Az én egyik nagy kedvencem ez a realisztikus optimizmus. És én mindig tudom, hogy mi van. Tehát nekem évekig a NASA volt a nyitólapom, aztán amikor már a klímaszorongásomnak ez túl sok volt, akkor mondtam, hogy jó reggelt, Réka, akkor ezt levettem. Mert hogy közben a mentális egészségünket, és mondjuk kommunikátorként is, akik ezzel a témával foglalkoznak, és mindenki, akik még inkább, vagy akiknek tényleg ez a téma a fókuszuk, arra nagyon kell figyelni. Tehát annak az egyensúlynak meg kell lenni, mert közben nekem is van egy hétköznapi életem, amiben család van, gyerekek vannak, iskolák vannak, stb. De az a része mindenképpen realisztikus, hogy tudom, hogy mivel állok szemben. És ezt meg kell érteni, és azt gondolom, hogy a kommunikátoroknak, ha nem is a legmélyéig, tehát nem is a tényleg már a különböző területekre vonatkozó különbségekig, bár sokszor azokat is nagyon jó tudni, az alapvető ökológiai kérdésekkel, az alapvető ökológiai összefüggésekkel, gazdasági összefüggésekkel, kulturális összefüggésekkel azért nem árt tisztában lenni. És akkor erre jön rá az optimizmus, amiben én beleépítek egy másik technikát, ez pedig a megoldásfókuszú újságírás, ami pedig azt mondja, de egyébként a klímakommunikáció, amely annak az az irány, amit én tanultam, de elég sok tanulmány vonatkozik erre. Sokféleképpen hívják ezt, de a lényeg az valahol ez, hogy legyünk tisztában a problémával, ezt láttassuk is, tehát ezt nem hallgatjuk el, ezt elmondjuk, de ott vannak a megoldási lehetőségek, ott vannak a közbelépési, a belépési pontok, és ezeket egységesen kell kommunikálni. Mert ha az egyiket elhagyom, akkor az olyan lesz, mint a nyúl a ladafényszórójában. Az oda lefagy, és nem mozdul.
Fel tudod azt idézni, erre mindjárt visszatérek, fel tudod azt idézni, hogy ez a New York Times-os, nem tudom, tanulmánykutatás cikk, mivel, mire jutott azzal kapcsolatban, hogy ez a fajta katasztrófa megfogalmazás, ez kontraproduktív? Tehát milyen indokokat talált emiatt?
Hát valójában ez az egyik legfőbb pszichológiai, én pszichológiainak mondanám ezt az indokot, hogy nekem nagyon sokszor volt nyáron, éppen nem, tehát mi nyaraltunk, de ugye ez a hőség ugyanúgy érintett minket, és amikor a hatalmas hőhullámok voltak, mindig azt éreztem, hogy ezt a cikket még így, mintha nem lenne vége. Mert hogy a vége az volt, hogy nagyon meleg van. És alapvetően a több kutatás is erre mutat rá, hogy ez a megközelítés, ez tényleg lefagyasztja a befogadót, az olvasót. És nem látja, hogy merre van az előre. Nem látja, hogy ő mibe kapaszkodhatna. Ha a linket még meg is teremtettük adott esetben az ő egyéni megélése és a globális tendenciák között.
Nem olyan régen hívták fel a figyelmem, kicsit cikkidei, mindig nagyon sok-sok évvel lemaradva nézek meg fontos filmeket, meg sorozatokat. A Don't Look Up, teket biztos megvan, mert hogy abszolút témába vág, én csak nagyon későn találkoztam vele. Ugye ebben arról van szó, hogy a Földet egy becsapódó meteor megsemmisíti meg a földi életet, és... ez elkerülhetetlen. Van benne egy szál, hogy egyébként valamilyen módon, hogyha együttműködnének, akkor elkerülhető lenne, mindegy. De a lényeg az, hogy ez lesz és kész. És az a kérdésem, hogy ez, amit te felvetettél, ez a realisztikus optimizmus, egy olyan helyzetben is nyitva van-e, vagy a megoldás fókuszú újságírás kommunikáció, amikor azt lehet mondani, hogy a fejre állsz is ez történik. Nem biztos, hogy ez lesz, kérdezem, hogy megközelítés módban ez hogy működik.
Szerintem ugye ez egy változó egyrészt, tehát egy koordináltán mozog. És az egy nagyon érdekes dolog, és ez izgi, hogy te most egy lineáris helyzetre gondolsz. És hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés a klíma éghajlatváltozással kapcsolatban, hogy lineáris rendszerekben tudunk gondolkodni, tehát ha eddig ez történt, akkor most ez fog történni. És törvényszerűen ez fog történni. De most abban a pontban vagyunk, ezt elég sokan mondják, amikor nem tudjuk, ami persze borzasztóan frusztráló, tehát hogy ez egy nagyon feszített, mindig amikor mondom, akkor is érzem ezt így fizikailag, nem tudjuk, és ezt a nem tudjukot elfogadni, tehát én még nem mondanám azt, hogy ha a fejem tetejére állok, és így lesz, És a megoldás fókusz meg pont ott jön be, elég sok nemzetközi networknek vagyok a tagja. És ezek elképesztő módon nem, hogy inspirálnak, rengeteget tanulunk egymástól, és nyilván a klímakommunikációs területenként más, tehát mást kell itt, ezen a területen, földrajzi helyen kommunikálni, és mást kell mondjuk Dél-Amerikában kommunikálni, és máshogy adott esetben, mások a szabályozások, mások az aktorok, tehát hogy teljesen Hogy ezt mindig azért a kommunikáció, tehát hogy ez a helyi és szezonális a kommunikációra is igaz.
Mint meg a célcsoportokra.
És ugye? A célcsoportokra persze, de hogy most kifejezetten csak a földrajzi, regionális külön választásra gondolok, de hogy egyszerűen az van, hogy tényleg vannak megoldások. Ezek a megoldások alkalmazhatók. És hogy ez nem úgy van, hogy erről nem úgy kell gondolkodni, mindjárt mondom, hogy én hogy gondolkodom erről, hogy csak a régi jó, és akkor majd nem tudom, mi lesz, és mert ugye van ez egy nagyon gyakori állapot, hogy már menjünk vissza a fára, tehát ez is a tagadásnak egy része, meg az elutasításnak a része. Senki nem mondja ezt, hogy menjünk vissza a fára. Ez az egyik fele.
Meg nem is lehet.
Hát de lehet. Lehet, hogy nem lehet, igen. Tehát, hogy...
tehát visszacsinálni nullára.
Nem.
Ehelyett...
Igen, és akkor, és közben én maximálisan nem vagyok, tehát egyáltalán nem vagyok techno-optimista, de kétségtelen, hogy vannak új technológiák, amik támogatni tudják ezt a dolgot, nem mindig mondom azt, hogy kiváltani, és amikor én erről így beszélni szoktam, akkor azt szoktam mondani, hogy olyan ez, mint egy jó indiai kaja. Minden van benne, én imádok főzni, van benne minden, rengeteg fűszer, még mindig nem hiszed el, még mindig rakod bele a fűszert, és a végén kijön belőle valami jó. Valami, ami finom, ami tápláló, és a well-being ott rögtön megvalósul az asztalodon, és hogy ezeket kell mindig ilyen szépen, és ezt nem azt mondom, hogy valakinek kitalálni, hanem az adott közösségnek ezt a tudást összeraknia. És én egyszer nem látom azt, és lehet, hogy ez ilyenkor számítok én naívnak, hogy ez a hajó már elment volna, hanem most ennek a elképesztően aktív pillanataiban vagyunk. Én azt érzem.
Ide vissza fogunk térni. Még egy kérdés erről az innovációról, techno-optimizmus vagy techno-pesszimizmus. Annak nincsen egyfajta ilyen veszélye, vagy egy ilyen tehetetlensége, hogy azért sokan reméljük, hogy majd a technológia megold helyettünk dolgokat, és akkor majd könnyebb lesz?
Sok kulszót mondták ebben az egy mondatban.
Hát a csodavárásra gondolok.
Nem, komolyan. Tehát eleve a helyettünk. Tehát az egy nagyon fontos üzenet, hogy ebbe közösen mentünk bele, együtt mentünk bele, együtt is kéne valahogy kimásznunk ebből, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ugye itt megint a keretezésről van szó, meg arról, hogy melyik diskurzust, melyik narratívát helyezem előtérbe. Mert amikor jönnek a szalagcímek, hogy megvan a műanyagevő maktérium, mindenki hátradől, hát akkor lehet, hogy tényleg mindenki hátradől.
Hát ez az.
Na de egy műanyagevő, na ezért fontos az, hogy melyik témák hogyan jelennek meg mondjuk a médiában, és egyébként nem csak a médiában, hanem ezért sok más kommunikációról lehet itt beszélni, önkormányzati kommunikációról. Tehát ez egy nagyon széles körű terület, és akkor erre megvannak a különböző mixek, amiket tehát, hogy aminek a potméterét így lehet tologatni, hogy a techno-optimista az elviszi arra, hogy hát mindent megold, olvasó hátradől, nincs itt nekem semmi dolgom. De tudni kell, mert ugye egyébként az ózonlyukat szokták így gyakran felhozni, tetszik, ott is problémát, hogy megoldottuk. De hogy az a helyzet, hogy ott ugye egy jól lokalizálható probléma volt, aminek volt egy vagy kettő, tehát több faktora, de hogy viszonylag egyértelmű volt, hogy ezt mivel kell megoldani. De itt most messze nem erről van szó, tehát ezért nem érdemes csak abban bízni, és ezeket mondjuk úgy szalag címét tenni, kattintásért beváltani, ami hát nem oldja meg így ebben a formában a problémát, mert ennél sokkal mélyebb gyökerei vannak.
Ez a krízisek és pofonok, Nagy Réka Ökoanyúval, klímakommunikációs szakemberrel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.